Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Ti kapuk, emelkedjetek fel, emelkedjetek fel, örökké való ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura, ő a dicsőség királya. Amen. Magasztaljuk Urunkat, várjuk őt, egészen pontosan 40. Zsoltárunk első versszakát énekeljük. Várván vártam a felséges Urat. Két héttel ezelőtt, kicsi túlzással, református egyházunk zsinata elfogadta az új énekeskönyvnek már a nyomda változatát, tehát ezt a nyomdászati lenyomatát. Most ebből az énekeskönyvből énekeljünk egy éneket, ami majd új lesz a gyülekezeti énekeskönyvünkben. Lapról tudjuk énekelni egy adventének. A jöttöd, miként várjam, így kezdődik ez a szép ének, majd dicséret.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk igéjét, amint azt írva találjuk, Hóseás proféta könyvében, a könyv 7. fejezetében. Olvassuk Istenünk igéjét. Amikor gyógyítani akartam Izraelt, lelepleződött Efraim bűne és Samária gonoszsága. Álnok módon élnek, tolvaj jár a házban, rablóbanda posztogat az utcán. Eszükbe sem jut, hogy emlékszem minden gonoszságukra, pedig ott vannak körülöttük tetteik, amelyeket színem elé hoztak. Álnok módon keresik kegyét a királynak, hízelkedéssel a vezéreknek. Mindnyájan házasságtörők. Olyanok, mint amikor a kemencét befűti a pékmester, de abba hagyja a tüzelést, míg a megdagasztott tészta meg nem kell. Beteggé teszik királyukat ünnepnapján, tüzes borral a vezérek. Kezet nyújt a hangoskodónak. Közelébe férkőztek álnokul, szívük olyan, akár a kemence. Egész éjjel parázslott a haragjuk, de reggelre lángra kap, mint a lobogó tűz. Mert mindnyájan izzanak, akár a kemence. Megemésztik bíráikat. Királyaik mind elestek, egyikük sem kiáltott hozzám. Efraim a népek közé keveredett, olyan lett Efraim, mint a meg nem fordított lángos. Idegenek emésztik erejét, de észre sem veszi. Megőszült már, fehérlik a haja, de ő nem veszi észre. Izrael ellen saját gőgje tanúskodik, mert nem tértek meg Istenükhöz az Úrhoz, és mindezek ellenére sem keresték. Olyan lett Efraim, mint az együgyű, esztelen galamb. Egyiptomhoz kiáltanak, Asszíriába járnak. Akármerre induljanak, kifeszítem hálómat eléjük. Elfogom őket, mint az égi madarakat, megfogom őket, amint hallom sereglésüket. Jaj nekik, mert elhagytak engem, pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből hozzám kiáltanának, csak jajgatnak fekhelyükön. Keresgetnek, hogy nincs gabona, nincs must, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, és erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Megtérnek, de nem a felségeshez, olyanok, mint a meglazult íj. Fegyver által esnek el vezéreik, szitkozódó nyelvük miatt. Így lesznek csúfá Egyiptomban. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin. Jöjjetek, imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyám, Jézus Krisztus által köszöntünk és örvendezünk, Urunk, mert Te nem a magad fenségében és királyságában, szentségében lakozol, hanem eljöttél ehhez az emberhez, ehhez a földhöz, a mi őseinkhez és a mi gyülekezetünkhöz is. Köszönjük neked, hogy van meglátogatási idő, amikor te odafordulsz az emberhez, amikor beletekintesz a szemébe, amikor megöleled, amikor megkérdezed, hogy mi hogy vagyunk, milyen az életünk, és meghallgatod a mi válaszunkat. Köszönjük, Istenünk, hogy a veled való találkozás az mindig egy nagyon különös és minősített ideje a mi életünknek. Ezért nem annyit akarunk mondani, hogy köszönjük, jól vagyunk, meg nem annyit akarunk mondani, hogy rosszul, hanem szeretnénk elmondani, hogy miben vagyunk, hogy mi az, ami örömöt jelent, mi az, ami megbátorít, és mi az, ami megkeserít, mi az, ami megemészt, ami tönkre tesz. Hálásak vagyunk, Urunk, mert te megtartottad gyülekezetünket, az elmúlt héten estéről estére szólt a te szavad, és Urunk, bánkódunk, őszintén bánkódunk a mi bűneink felett, hogy annak ellenére, amit hallunk, amit tudunk, amit évtizedek óta lelkipásztorok, bizonyságtevők mondanak, az mégis üres szó számunkra. Érthetetlen. És ma arra kérünk most ebben az adventben, hogy hadd találkozzunk veled. Arra kérünk, Urunk, ebben az adventben, hogy hadd frissüljön meg a veled való életünk. Arra kérünk, Urunk, ebben az adventben, hogy örvendeztess meg bennünket. Amen. Készüljünk, testvéreim, az ige hirdetésére. 234. dicséretünk első verszakát énekeljük. Az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található a Zsoltárok könyvében a 130. részben. Zarándokének. A mélységből kiáltok hozzád, Uram. Uram, halld meg szavamat, füled legyen figyelmes könyörgő szavamra. Ha a bűnöket számon tartod, Uram, Uram, kimaradhat meg akkor, de nálad van a bocsánat, ezért félnek téged. Várom az Urat, várja a lelkem, és bízom ígéretében. Lelkem várja az Urat jobban, mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt. Bízzál, Izrael, az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő, meg tud váltani. Meg is váltja Izraelt minden bűnéből. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, amikor együtt indulunk és együtt készülünk az adventi ünnepekre, magára advent egészére, szinte beleborzadunk, ahogyan a Szentírásból ezekben a napokban Hóseás próféta könyvét olvassuk. Tudom, elmondtátok, hogy az elmúlt héten Hóseás személyéről volt szó. Arról az emberről, akinek a neve ismerős számunkra, vagy a nevének a jelentése, nem most tanultuk meg, és nem azért, mert a teológián kitanultuk, hogy mit is jelentett Hóseás, hanem azért, mert egy másik élet története a Szentírásnak, a virágvasárnapi élet történet, az beszél erről. Mit is kiáltanak ott? Azt kiáltják ott, hogy Hozsánna. És tudom, itt a helyen is vannak olyanok, akiket pedig úgy hívnak, hogy Zsuzsanna. Ez mind ugyanazt jelenti. Hósiás, Hozsánna, Zsuzsanna, ez mind-mind arról szól, hogy az Isten segít. Egy nagy jajkiáltás. Mondhatnám így is, hogy segítsen már az Isten! Változtasson már meg valamit az Isten! Jöjjön a szabadító! Egészen konkrétan ott a virágvasárnapi történetben valahogy így kell értenünk, amikor Jézus bevonul és hozsannázik a tömeg. De Hoseás proféta könyvében és ebben az időben is ennek nagy jelentősége van, hogy vajon van-e szabadulás? Jön-e a szabadító? Kedves testvérek, megtanultuk mi, és nagyon sokat mondom, nem azért, hogy a könyökötökön jöjjön ki, hogy amikor Salamon király uralkodásának vége lett, amikor a király uralkodása véget ért, akkor a rövid ideig tartó egységes ország, mondjuk kicsit túlzással Saul, Dávid és Salamon királysága, egy belső viszály miatt, egy politikai belső viszály miatt ketté szakad, és 10 törzs megalapítja, megerősíti a szövetségét, és onnantól kezdve az északi törzseket hívjuk Izraelnek, és 2 törzs pedig délen marad, Júdának nevezzük majd ezt az országrészt. És vannak olyan dolgok, amiket mi így nagyvonalúan értünk, meg tudunk, meg olvassuk a királyok könyvét, a prófétákat, hogy itt is történik valami, ott is történik valami, meg arról is tudunk, hogy az Isten mégis valahogy a történet végén megkönyörül. Viszont ez a hósási ige, egy nagyon speciális ige, és egy nagyon speciális könyv. Azért, mert ebben azt mondja el Isten, hogy nem mindig könyörül meg. Hogy van olyan, mikor a dolgoknak vége szakad. Befejeződnek a dolgok. Tudnélik, az északi ország részt egy idegen királyság, Isten akaratából, Asszíriának hívják ezt a birodalmat, leigázza, és utána Asszíria nyomásából nem kell fel Izrael. Bennünk azért van egy reményteljes helyzet, egy bizakodás, egy bátorítás, mert ilyenkor az agyunk átkapcsol, és rögtön Júdán járunk, de hát ott maradt Júda, ott vannak, Isten az ő akaratát, szándékát, ígéretét csak-csak majd fenntartja. De Izrael elpusztul. Az az országrész, amelyet Izraelnek neveznek, az egységes királyságnak az északi országrésze, az elpusztul. Nincs tovább. Miért pusztul el az ország? Erről beszél ez az ige, kedves testvérek. Ilyet olvasunk Hoseás próféta könyvében, hogy királyaik mind elestek. Ha valaki megnyitja a királyoknak könyvét, vagy éppen Sámuel könyvét, arra lehet figyelmes, hogy az északi országrész királyai Jeroboám után tulajdonképpen egymást ölik a trónon. Állandó trónviszály van. Nem úgy van, hogy az egyik meghal, és majd követi a fia, hanem a családban erőszak, gyilkosság, fondorlat, politikai összefonódások, király döntések jelennek meg. Nincs király Izraelben. A másik jellegzetessége szinte beleizzad az embernek a tenyere, amikor ezt kell mondani, hogy a pusztulásnak az az oka, hogy paráznaság van Izraelben. Hogy parázna az északi ország rész. Ennek a nagy allegorikus magyarázata, erről most nem fogok szólni, Hóseásnak és az ő feleségének a házasság kötése. De hogy alapvetően azt mutatja be az északi ország rész, hogy hűtlenség van benne. Nagyon nehéz ezt magyarázni, meg egyrészt nagyon könnyű ezt magyarázni. Vannak, akik Hósás feleségét, a parázna asszonyt, Gómert, ezt egész egyszerűen leszólják, és azt mondják, hogy hát a házasságból kilépő, megcsaló asszony, vagy valaki azt mondja, hogy hát már a házasság kötés előtt volt parázna. Vannak olyanok, akik egy ilyen mentő vonalat képviselnek vele kapcsolatban, azért, mert amikor az asszír nyomás megérkezett Izraelre, akkor megérkezett vele egy pogány szokás is, hogy a fiatal lányok azok ilyen kultikus helyeken vesztették el a szüzességüket azért, hogy ezzel garantálják a termékenységet. Ez volt a belső szokás, hogyha azon a pogány kultuszi helyen veszti el valaki a szüzességét, akkor majd, amikor asszony lesz, akkor gazdagon megáldja őt, mondjuk így az égi, sok gyermekkel, akkor sok áldás lesz az életén. De testvérek, ezek könnyű szavak, meg egyben nehéz szavak, mert hogy egyrészt terhelnek bennünket is, és terhelik a mi családjainkat is, de igazából nem ez a probléma, hanem az a probléma, hogy a paráznasság az beépült a mindennapjaikba. Mindennapivá vált. Így vagy úgy. Mit mond még Isten ebben az igében? Azt mondja Isten ebben az igében, Hóseás proféta könyvében, hogy hát nem nagyon imádkoznak, hanem jajongnak. Ez az imádságuk, hogy nincs must, meg nincs gabona, kéne még valami, Uram. Jajongás az van, sok-sok méltatlankodás van. Ez is kéne, meg az is kéne. A karácsonyi nagy kívánságlista ott van az Isten előtt minden nap. Ezt is, meg azt is. Add meg, Uram, ráadásul most, rögtön. Testvérek, 2700 évvel ezelőtt járunk. Meg olyat is olvasunk ebben a könyvben a sok-sok jajongáson túl, hogy idegen isteneket imádnak, idegen isteneket keresnek. Olyat is olvasunk ebben az igében, hogy gyűjtik, egyik ember gyűjti a másik ellen az információt, hátulról, alattomosan. Tudjátok, hogy a házasságoknak az egy része az azért bomlik fel, mert nincsen különösebb probléma, csak egy idő után az ember már elkezdi gyűjteni a másikkal szemben azt, hogy velem én is nem jó együtt élni. Ugye besfájzolja, és utána besfájzolta ezt a muníciót, egyszer csak előrántja, és akkor fölmutatja, hogy hát ezért nem jó veled együtt élni. Az az ember önmagát akarja igazolni ezekkel a besfájzolt információkkal. Az, ami vélelem, valamilyen furcsa mód az ember életében valósággá lesz. Nem akarok tovább menni, kedves testvérek. Egészen egyszerűen talán érzitek, hogy a hósási idő az nem is olyan régi idő. Nagyon is mai idő. Lehet, hogy ezért a mondatomért az Isten meg fog engem ítélni, és a saját gyötrődésemet fogjátok majd látni. De hát nem ezt mondja ma sok-sok nagymama, amikor az együtt élő unokájára tekint, hogy tiszteletes úr, így él ma mindenki. Nincs ebben semmi különös. Hallottam az egyik gyülekezetben, amikor rádiós istentiszteletre készültek, ki szerettek volna tenni magukért. Kicsit mindenki olyankor szeretné megmutatni a szebbik arcát, mindegyik gyülekezet. Egy két gyülekezetbe ment el a Kossuth Rádió, így vasárnap 10 óratájt közvetíteni az istentiszteletet, és szépen össze is állt a gyülekezet kórusa, stb. Csak éppen nem volt ifjúság a gyülekezet. Most, hogy mit fognak mondani majd a határon, innen és határon túl, hogy nincs egy gyerek, aki itt a mi gyülekezetünkben megmutatná magát, hogy ifink is van. És a szószoros értelemben azt a egyetlen lányt hívtak, aki úgy korábban még eljárt a templomba, a nagymamája a hűséges gyülekezet tag volt, elmentek a szomszéd faluba, és a 16 éves lányt a 17 éves fiú ágyából vették ki azért, hogy vasárnap ott legyen, és olvassa az ígét az Úr asztalától. Hogy nekünk van ifjúságunk is. Nem úgy van, kedves testvérek, nem azt tapasztaljuk a hétköznapi életben, hogy a hatalmi harcok azok gyakran gyilkos indulatokat szülnek. Ezzel van tele a sajtó. Nem úgy van velem is, hogy Istennek benyújtom a számlát, hogy kéne még most, meg abban a kevés, amit adsz. És nem úgy van, kedves testvérek, hogy az ember már nem kiált, hanem inkább csak jajong. A hossási idő az én időm. Nem retorikai fogásként mondom, hogy remélem, hogy nem a ti időtök. De talán ti magatok is többen tudtok ebben azonosulni. Azzal a pillanattal, azzal a helyzettel, azzal a reménytelenséggel, hogy az ember belefáradt ebbe az életbe. És azért hoztam ide a régi gyönyörű zsoltárt, a 130. zsoltárt, mert két ponton egészen konkrétan válaszol, és egészen mást választ ad a reménytelen helyzetre, mint Hóseás proféta könyvének a leíró magyarázata. Azt mondja az imádkozó, a zarándok, aki megy föl Jeruzsálembe, a templomba, elindul valamivel az életbe, hogy rendezze a kapcsolatát az Istennel. Azt mondja a saját állapotáról, hogy ilyen hósási állapot a mélységből, a gödörből, az életnek a fenekéről kiáltok hozzád, Uram. A hósási ige arról szól, hogy nem kiáltanak, a 130. zsoltár pedig arról szól, hogy kiálltok. Lentről felfelé. A mélyből. Hozzád kiálltok, Uram. Uram, hallgasd meg az én imádságomat. Arra bátorít bennünket a zsoltárok könyvének egészen ez az ősi zsoltár, hogy valóban amikor bezárul minden ajtó és minden kapu, amikor megszokottá válik a közöny, amikor úgy gondolja az ember, hogy a saját életével már nem tud megküzdeni, amikor bezáródott minden ajtó, akkor van egy, ahol még lehet kopogtatni. Van egy, ahol lehet zörgetni. Van egy, ahol lehet meghallgatást kérni. Advent mindig erről a reményről szól, hogy van egy hely, még mindig van egy hely, ami nem lett megátalkodott a mi bűneinktől. Ez pedig az Isten maga, az Isten országa. A mélységből kiáltok hozzád, Uram, Uram, füleid legyenek figyelmesek az én könyörgő szavamra. Uram, hogyha a bűneimet, a bűnöket te számon tartod, akkor kicsoda maradhatna meg ezen a világon? Tudjátok, ez a jó hittalosnak a kérdése. Annak a hittalosnak a kérdése, vagy annak a gyülekezeti tagnak a kérdése, aki jár gyerekkorában, vagy felnőttként Isten tisztelet, és nagyon sok mindent megtanult már az Istenből. És megtanulta azt, hogy ha a bűnöket számon tartja az Isten, akkor nincs bocsánat. De én, és itt jön a nagy adventi gondolat, én várlak téged. Várom, hogy te megjelenj. Kedves testvérek, ennek az adventnek legyen ez az első üzenete most, hogy megjelenik az Isten. Hogy várd, hogy megjelenik az Isten. Hogy megjelent az Isten. Várom az Urat, várja az én lelkem. Néhány perc múlva majd a keresztelőkor azt fogja mondani Tamáson, hogy itt van az Isten. Kicsi gyerekekkel szoktuk játszani, hogy kukucs, itt vagyok. Az advent pont erről szól, hogy kukucs ember, itt vagyok. Nem messze, itt. Várom az Urat. Várja az én lelkem. A zarándokének azért szép zarándokének, mert arról szól, hogy az Isten házában történhet ez a találkozás. De az Isten házában csak akkor történik ez a találkozás, hogyha az Istennel akarunk találkozni. Nagyon becsülöm, nagyon szeretem azokat, akik eljárnak az Isten házába. Ezzel a vágyjal jöjjetek! Csak ezzel a vágyjal gyere! Csak ekkor csendesül meg a lelked, az életed, ha az Urat várod. Sokszor mondtam már, hogy a Zsoltárnak, a 130. Zsoltárnak a magyarázói azt mondják az utolsó szakasszal kapcsolatban, hogy egy átgyötrődött éjszaka után, talán kora este érkezik az zarándok a Szent Városba, és nem tud oda lépni az oltárhoz, nem tud belépni a templomtérbe, véget ér az áldozat, becsukják az ajtót, csak a humor kedvéért mondom, hogy akik járnak hát most így van a budai rakparton, és áttekintenek a pesti rakpartra, az egyik híd lábánál van egy templom, és az van kifeszítve rá, hogy 24 órás nyitvatartás, tehát ezzel a templomra kitéve, hogy nyitva, állandóan nyitva, vagy valami ilyesmi, egy nagy moliló van ott a timpanonon, hogy állandóan nyitva. Hát ott a jeruzsálemi templom be volt zárva. Átgyötrődi az éjszakát, és amikor már csak arra vágyik, hogy az Istennel találkozzon, akkor meghallja az Isten tiszteleti liturgiát, meghallja azt, ahogyan az áldozatot bemutatják, hogy elkezdődik az áldozat, és ez így kezdődik. A magyarázók azt mondják, hogy ennek a 130. Zsoltárnak az utolsó szakasza, ha otthon kinyitjátok a Bibliát, hogy három részre van így feltördelve, nyomda technikailag, az utolsó szakasza így jön: bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és gazdag ő meg tud váltani, meg is váltja Izraelt minden bűnéből. És figyeljetek Hósás szavára. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Hát itt a megoldás. Isten meg tud váltani. Isten meg tud szabadítani. Istennek van válasza arra, amikor az ember kilátástalan helyzetbe kerül. Könyörülj hozzá. Várd az Urat. És ő megjelenik. Fiában, Jézus Krisztusban megjelenik. És megvált minden bűnödből. A nagy adventi, első adventi készületben az angyal pontosan ezt mondja Józsefnek. Nevezd a te gyermekedet Jézusnak. Ő váltja meg Izraelt minden bűnéből. Ez az Isten érkezett van hozzád. Amen. Válaszoljunk fennállva a testvéreim Isten igényére. 312. dicséretünk első verszakát énekeljük el. Várj ember szíve készen, mert jő a hős az Úr. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által áldunk és magasztalunk téged, mert a Hoseás ige megrázó, bezárkózó, a te Zsoltárod pedig hozzád indító, megnyitó, reményt adó. És tudjuk, hogy ez a kettő együtt igaz, mert az egyik a mi állapotunkat írja le, a másik pedig a mi lehetőségünket. Köszönjük, hogy te ezt a lehetőséget, a te fiadat, Jézust készítetted, és odaadtad nekünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, hogy egyre többen halljuk, értsük és kövessük a te fiadat. Köszönjük, hogy ezért jöttél értünk, ezt hallottuk az elmúlt héten minden nap. Imádkozunk, Istenünk, adventünknek méltóságáért, a veled való bölcs, csendes kapcsolatért. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a mi gyülekezetünkért, minden tagjáért, betegjeiért, azokért, akik kórházi ágyon fekszenek, akik gyötrődnek, akik gyászolnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, gyermekeinkért, unokáinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a legidősebbekért. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi egyházunk egészéért, Csobánka községért, minden tagjáért, vezetőiért. Imádkozunk, Urunk, mert enélkül bezárkózó lenne a mi életünk. Fényünk és reményünk, egyedül te vagy. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallott csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Testvéreim, foglaljuk el helyünket, készüljünk az úrvacsora közösségére. 435. énekünket énekel. Jézus mondja, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja az én hangomat és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, hogyan szerezte a mi Úrunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Leírják az evangéliumok is, de legteljesebben Pál apostol a korintusiakhoz írott első levelében, a 11. fejezetben a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, melyen elárultatott, vette a kenyeret, hálát adva megtörte, és ezt mondta, vegyétek, egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen a poharat is vette, miután megvacsoráltak, és ezt mondta, e poháram az új szövetség az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Amen. Testvéreim, hallottuk az igét. Nézzétek, itt vannak előttünk a szent jegyek. Az Úr halálát hirdeti mindez, hogy felkészítsen bennünket az ő visszajövetelére. Jöjjetek, magasztaljuk az Urat, könyörögjünk szent lelkéért, valljuk meg bűneinket. Urunk, hozzád emeljük lelkünket, és téged magasztalunk, mert igaz és méltó, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked, Urunk és Atyánk, mindenható és örökkévaló Isten. Téged magasztalunk mennek és földnek teremtőjét, aki az embert a magad képére és hasonlatosságára teremtetted, és aki szereteteddel és hatalmaddal mindeneket fenntartasz. Áldunk téged, Urunk, a te fiadért, Jézus Krisztusért. Hálaadással emlékezünk testé, lételére, szent életére,
halálára, dicsőséges feltámadására és mennybe menetelére. Dicsérünk téged állandó közbenjárásáért és jobbodon való uralkodásáért. Dicsőítünk téged a te szent lelkedért, aki újjászül bennünket, és a szent keresztségben elpecsétel, hogy a te néped legyünk. Most azért arra kérünk, küld el ránk szent lelkedet, hogy szenteljen meg bennünket, a kenyeret és a bort, melyek a te ajándékaid és kezünk munkájának gyümölcsei. Szentlélek Isten, add, hogy a kenyér, amit megtörünk, a Krisztus testével való közösségünk legyen, hogy a pohár, amit magunkhoz veszünk, a Krisztus vérével való közösségünk legyen. Hogy miközben magunkhoz vesszük a kenyeret és a poharat, az ő testének és vérének lehessünk részesei, és tápláltassunk az örök életre, a kegyelemben való növekedésre, ami Urunk Jézus Krisztus által. Ezért alázatosan könyörgünk, fogadj el bennünket bűnösöket. Könyörülj rajtam, én Istenem, kegyelmességed szerint töröld el bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelked újítsd meg bennem. Amen. Valljuk meg hitünket, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Hitünk és lelkiismeretünk megvizsgálásáért feleljünk a következő kérdésekre. Hiszitek-e, hogy ebben a sákramentumban adja nekünk az Úr Jézus a Szentlélek által bűneink bocsánatára és lelkünk örök üdvösségére az ő szent testét és vérét?
Hiszen én is van.
Hiszitek-e, hogy ez szent vacsora Krisztussal és az ő szent egyházával való közösségnek és a megszentelt életnek jele és pecsétje?
Hiszen én is van.
Ígéritek-e, hogy hálából odaszánjátok magatokat élő, szent és Istennek kedves áldozatul?
Ígérem és fogadom.
Testvéreim, mindezeket veletek együtt én is hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most azért én, mint azért Uramnak, Jézus Krisztusnak, méltatlan bár de elhívott szolgája, hirdetem ti néktek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Istenünk, ingyen kegyelméből mindazoknak, akik hittel kérik és elfogadják azt. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Testvéreim, akik elkészültetek az úrvacsora közösségére, járuljatok a terített asztalhoz. Helyünket elfoglalva 440. énekünket énekeljük.
Thank you.
Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsorát. Így éltek vele az apostolok, az egyházatyák, a reformátorok, hitvalló őseink és sokan ezen a mai napon a világ számos részén. Minek előtte elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Ne uralkodjék többé ti bennetek a bűn. Viseljétek magatokat a ti keresztjén rendeltetésetekhez méltóan, hogy senki titeket meg ne foszthasson Istennek attól a szeretetétől, melyet kijelentett és megbizonyított Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentjei és szerettei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, alázatosságot, szelídséget, béketűrést. Szenvedjétek el egymás szeretetben. És ha egymás ellen valami panaszotok volna, bocsássatok meg egymásnak, amiképpen Krisztus is megbocsátott nektek. Isten békessége uralkodjék szívetekben, melyre elhívattatok egy testben, mely Krisztus teste, az egyház. Imádkozzunk! Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledd, mennyi jót tett veled. Ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, megváltja életedet a sírtól, szeretettel és irgalommal koronáz meg. Áldjátok az Urat, ti teremtményei, mindenütt, ahol uralkodik. Áldjad lelkem az Urat. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim. Megköszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm szépen a sok finom süteményt, melyel asszony testvéreink az evangelizáció estéjén tápláltak bennünket, lelkipásztorokat. Köszönöm a Babamama jótékonysági alkalom szervezését, azon való részvételt. Köszönöm gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét. Testvérek, iratterjesztésünkben kapható a Bibliaolvasó kalauz, fali naptár képes Calvin kalendárium. 2020. február 28 és március 1-e között gyülekezeti hétvégét szervezünk Mátraházán. Presbitériumunk a legutóbbi ülésén arra tett javaslatot, hogy a vasárnaptól hétfőig terjedő alkalmon inkább közösségépítő dolgokat szervezzünk gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Mivel vendég előadót erre az alkalomra nem szükséges hívnunk, így a hétvége költsége olcsóbb lett, 16.500 forint gyermekeknek szülővel egy szobában 50% kedvezmény. Már csak egy hetünk van jövő hét vasárnap istentisztelet utánig, hogy jelentkezzünk erre az alkalomra. Kérem, hogy ezt tegyük meg, ha érdemesnek tartjuk erre a hétvégére odaszánni az időnket, és a lehetőségünk is megengedi mindezt. Kérem testvéreimet, hogy adományainkkal, egyházfenntartással támogassuk a mi gyülekezetünk közösségét, és köszönettel fogadjuk az idősek és a gyermekek karácsonyi csomagok előkészítéséhez is adományaikat. Kedves testvérek, Fájdalommal hirdetem gyülekezetünkben, hogy 2019. november 24-én, egy héttel ezelőtt, életének 85. évében elhunyt dr. Pénzes Pálné testvérünk. Klári néni temetése december 6-án, jövő héten pénteken, 11 órakor lesz Szegeden a Bajai úti református temetőben. Sokat tanulhattunk tőle, visszafogott szeretetéből, hitvalló életéből, az Úr adta, az Úr vette el. Áldott legyen Isten neve. Alkalmainkat hirdetem, holnap babamama kör lesz, 9:30-tól imaóra pomázon, 5 órától, 6 órától énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóra Csobánkán, Kékkereszt alkalom pomázon, 7 órától bibliaolvasókör pomázon, szerdán bibliaóra pomázon, csütörtökön imaóra Csobánkán, pénteken ifjúsági bibliaóra, 7 órától vasárnap 9 órakor adventi istentiszteletet tartunk Csobánkán, 10:30-től pomázon, melyen közöttünk szolgál a pomázi Szent Cecília énekar. Kedves testvérek, két dolgot szeretnék még hirdetni. Az egyik, amit először csak presbiter testvéreimnek küldtem el most a gyülekezetünk közösségének is. A Magyarországi Református Egyházban egy kezdeményezés indult meg, mert Magyarországon kereszténységük miatt 250 diák tanul úgy, hogy otthonukban üldözik őket. Ezért erre a karácsonyra gyülekezeti vendéglátást szervez református egyházunk ennek a 250 diáknak, és olyan családokat keresünk, vendéglátó családokat, ahol nem ajándékot kell adni ezeknek a fiataloknak, két fiatalnak, hanem egy tál ételt, egy családi közösséget, imádságot, baráti beszélgetést. Szívesen elmennek nyilván hosszabb időre, a karácsonyi napok egészére, 24-től 26-áig, de olyan is lehetséges, hogy csak egy nap tudjuk őket fogadni, 24-e és 26-a között. Két diák érkezne egy családhoz, és annyit kérnek, hogy a családban egy pici angol tudás legyen, mert a gyerekek, illetve ifjú emberek angolul tanulnak Magyarországon, hogy a kommunikációnak meglegyen a csatornája. Köszönöm szépen a jelentkezést, ezt továbbítani fogom, és bátorítom azokat a testvéreket is, akik ebben szeretnének még részt venni. Szép kezdeményezése ez református egyházunknak. Kedves testvérek, arról is szót kell ejtenem, hogy a tegnapi napon szerződés szerint birtokba kerültünk a megvásárolt épülettel kapcsolatban. Tegnap este négyen megpróbáltuk kitölteni ezt a sok változás bejelentőt. Bevallom, hogy akkor nem sikerült, de az éjszaka egy részét erre szántam, úgyhogy elkészült most a változás bejelentőknek a sora. Ma aláírásra kerül minden tekintetben, és így a Muha család néhány napon belül hát is adja a kulcsokat, ők a héten szeretnének elköltözni, és innentől kezdve birtokba is jutunk a szó természetes értelmében. Szerződés szerint, amikor aláírtuk a szerződést, azt mondtuk, hogy mi a birtokba vételt követően még 2 hétig, december 15-éig egy szívességi lakhatást biztosítunk, hogy ezt milyen mértékben használják ki ezt. Nem tudjuk, úgy tűnik, hogy csak néhány napig, de ez a szerződés szerinti megállapodásunk. Köszönjük Istennek, hogy így vezetett és így hordozott bennünket. A legutóbbi presbiteri ülésnek most a napirendjeit nem hoztam ide, de felvetődött, teljesen józanul vetődött fel, hogy a közeljövőben, amikor már a kulcsokat is megkapjuk, akkor együtt is átmehessünk, beléphessünk, megtekintsük ezt az épületet, tehát ne csak a presbiterek lássák, hanem a gyülekezet egészen. Úgy leszek, hogy ezt megtehessük, és kérem a gyülekezetnek a türelmét és szeretetét is ebben a kérdésben, azt a részt fogom csak mérlegelni, nem azt, hogy bejönjünk vagy ne, hogy optimális-e az idő, már nem az időjárás, hogy ne december 23-án legyen, amikor oda menjünk, mert akkor senki nem fog eljönni, hiszen mindenkinek más dolga van már. Kedves testvérek, a hirdetések végéhez értünk, és Isten tiszteletünk vége is elközelített. Záró énekünket énekeljük, nem tudtuk kitenni. Sok olyan éneket választok, amiben négyes van. De a 447-es dicséretnek az első verszakát énekeljük el. A régi strasbourgi liturgia úrvacsorai záró éneke volt ez Calvinnál. Uram, bocsássad el szolgádat békével az első verszakot énekeljük. Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hitáltal a ti szívetekben. Amen. Testvérek, most el kell búcsúznom a gyülekezet közösségétől. Gondok urat kérem, hogy köszönjön el a népes gyülekezettől. Áldás békesség!